Szeretettel köszöntelek benneteket. Gyertek, álljunk föl az Úr előtt, és hallgassuk meg az ő igéjét. A János evangéliumából az 5. rész 17-től 20. verséig, nem az egész, hanem abból két részlet. Tehát János evangéliuma 5. rész 17-től 20-ig. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. A fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Úrunk, hálát adunk a te igédért, megnyitjuk most a mi szívünket, és vágyunk arra, hogy szóljál hozzánk, elevenítsd meg bennünk a te gondolataidat. Szükségünk van te rád, Uram, és a te üzenetedre. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A kérdésem az ezzel a képpel kapcsolatban, hogy látszik-e itt a képen az a személy, aki ezt csinálta? Látjátok? A kutya volt az? A kutya? Aha. És szerintetek ki csinálta ezt? Hát, lehet egy gyerek is, vagy aki ott lakik, nem? Tehát, hogy vagy el tudjátok képzelni, hogy már 30 éve így van ez a szoba? Nem, ugye? Miért? Hogy? Nem elég poros. Aha, aha. Vagy az karácsonyfa, ott jobb oldalt a karácsonyfa sincs még teljesen kiszáradva. Tehát árulkodik valamiről, hogy itt valaki valamit csinált, nem? De most éppen nincs ott. Az illető nem látszik. Vagy egy másik kép, hogy nem tudom, mire gondolnátok, hogyha mondjuk beléptek valahova, meghívtak benneteket, és ezt látjátok. Készültek. Véletlenül kialakult. A hosszú évmilliók során, hirtelen ez így össze, nem hirtelen, hát hosszú év után, a véletlenek összeadódásából ez kialakult, igaz? Hát senki nem gondolná ezt, hanem arra gondolnánk, hogy ha valaki ezt előkészítette, és várj, de nincs most ott, de mégis ezt látjuk. Vagy ha erre gondoltok, ha ezt nézitek, akkor mire gondoltok, hogy hogy alakult ki ez a frizura? Hosszas munkával, azt mondja Márton. Ki csinálta? Fodrász, vagy az anyu, hogyha ő a fodrász, de ugye elég egyértelmű, hogy valaki csinálta ezt. Na most szeretnék megkérdezni benneteket, hogyha ezt nézitek, akkor mit gondoltok erről? Ezt is csinálta valaki? Vagy csak úgy kialakult, és ilyen csúnya lett, vagy szép? Vagy hogy tetszik nektek ez? Ugye? Gergő csinálta egyébként képet, igen. Ugye, kellett, hogy legyen valami, vagy valaki mögötte, hogy ez így alakult. Vagy egy másik kép, ugyanonnan egy kicsit később. A csillagos eget nehéz lefényképezni, de amikor fölnézünk a csillagos égre, akkor mire gondoltok? Hogy van e mögött valaki? Hogy ez, vagy csak így pörgünk itt a bolygón, aztán a nap körül, aztán a nem tudom én hol, és jönnek-menek az üstökösök, minden szépen van, és ez így magától kialakult. El tudjátok ezt képzelni? Elég nagy hit kell ehhez, nem? Hogyha valaki ezt így elképzelni, ez csak úgy magától lett. Kell, hogy legyen mögötte valaki. A kérdés az, hogy miből látható, hogy Isten munkálkodik. Ugyanis Jézus itt ebben az igében, amit felolvastunk, azt mondta, hogy az én atyám munkálkodik. Az én atyám munkálkodik. Hogy miből látható, hogy Isten munkálkodik? Hát én azt gondolom, hogy a teremtett világból egészen biztosan látszik, ha körülnézünk. Hát hogyha egy ilyen terített asztalról azt gondoljuk, hogy azt valaki csinálta, akkor miért nem gondoljuk azt, amikor kinézünk, és megnézzük a hegyeket, megnézzük a csillagokat, megnézzük azt, ami benne van az emberekben, ahogy működünk, hogy van itt egy szív, és 80 évig az lankadatlanul megy. Miért gondolnánk, hogy az csak úgy magától lett? Valaki ezt csinálta, valaki elkészítette, munkálkodik. Vagy a történelemre, hogyha gondolunk, az csak úgy magától folyik, és az emberek alakítják. Nem tudom, mit gondoltok, hogyha csak az emberek alakítanák a történelmet, akkor mit gondoltok, hogy hol tartanánk most? Ha már elpusztulnánk, valaki azt mondta. Ugye? Hát volt az atomkorszak, ugye most is megyünk bele abba, de amikor hidegháború volt, hát hogy nem robbantottuk föl magunkat, ez szerintem nem az embernek köszönhető. Hát, hogyha valaki megnézi csak azokat az eseményeket, amikor Kubánál is volt egyszer, majdnem kitört a háború, hogy milyen pici dolgokon múlik az, hogy egy őrült, vagy a Kim Jong-un, vagy akárki mondhatnánk, hogy ő úgy gondolja, hogy hát azért szeretem ezeket az embereket, itt ezt a világot, azért csak nem pusztítom el őket. Hogy miért van ez? Vagy pedig, ha Izraelt megnézzük, ezt a kicsi népet, amivel kapcsolatban a világ elég ambivalensen áll hozzá, és ha őszinték vagyunk, akkor be kell vallanunk, hogy bizony a keresztények is néha úgy gondolják, hogy azért valami nem stimmel ott náluk, és hogy azért már elég belőlük, és vannak, akik meg nem csak ezt gondolják, hanem azt gondolják, hogy el kéne őket pusztítani, hogy még van, és nem is akár hogyan vannak, mert mindenhol vannak, és sikeresek, hogy ez csak úgy magától van, vagy van valaki, aki munkálkodik, amit nem biztos, hogy mindig látunk. Vagy itt van a lelkiismeret. Mindannyiunknak van lelkiismerete, hogy az mitől működik. Hogy így neveltek minket, hogy mindannyiunknak ilyen tökéletes nevelése volt, hogy szépen a szülőink mindent elmondtak, hogy szabad, hogy nem szabad. Az egész világon, hogy ez így bent van a szívünkben, hogy ez csak úgy magától van. El tudjátok ezt képzelni? Hogy a lelkiismeret az magától kialakult, és egyfajta erkölcsiség kialakult az emberben. Vannak, akik azt mondják, hogy ez csak a kultúra, és hát ugye minden kultúrában máshogy van, és valahol ez megengedhető, valahol az nem engedhető meg. De éppen tegnap este olvastam egy könyvben, egyébként az új katolikus püspök írt ezt a könyvet, most tőle kaptam ajándékba egy könyvet, a hitről szól, nagyon érdekes. És pont benne olvastam egy ilyet, hogy vannak, akik tényleg nagyon liberálisan gondolkoznak, hogy hát nincsenek ilyen törvények, de ha valaki mondjuk azt mondaná, hogy ha van egy nép, ahol mondjuk egy ilyen eldugott helyen, ahol megszületnek a gyerekek, és a gyerekeket folyamatosan kínozzák, és levágják az egyik kezüket, aztán a másikat, stb. Ez már nincs benne a könyvben, tehát egy folyamatos kínzás van, akkor senki nem lenne ezen a földön, aki azt mondaná, hogy hát ez egy olyan kultúra, hanem mindenki azt mondaná, hogy azonnal be kell avatkozni. Hogy mi szépen belecsúszunk abba, hogy elhiszünk dolgokat, hogy ezt már szabad, de ha igazán a szívünk mélyére nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott van a szívünk mélyén az az erkölcs, amit valaki oda beleültetett. Vagy itt van Jézus Krisztus, akit, hogyha úgy tekintünk, hogy így távolról nézzük, és valamikor 2000 éve meghalt a kereszten, és tényleg azt mondják, hogy az egész világ bűneiért, akkor úgy valahogyan elképzelhető ez az egész, hogy hát született egy ilyen ember, és hát végül is volt neki egy ilyen gondolata, hogy meghal az egész világért. De hogyha igazán valaki kezdi megismerni Krisztust, hogyha veszi a fáradtságot, és elkezdi olvasni, hogy mit tett, és elkezdi olvasni, hogy milyen volt akkor a világ, és a világi történetírókat is nézi, és elkezdi megismerni ezt a szemét, akkor azt mondja, hogy itt valami nem stimmel. Ilyen ember nincsen. Ilyen ember nem tud születni. Valaki munkálkodik emögött. Vagy hogyha az átformált emberekre tekintünk. Ugye itt a gyülekezetben, most már megtudtuk Attiláról, hogy van itt egy ős baptista. Lehet, hogy te vagy a legősibb baptista akkor itt a gyülekezetben, azért nem. Vannak azért olyanok, akiknek már a felmenőik is baptisták, de kevesen vagyunk. Itt van például Evó is. Szóval kevesebb ismertük egymást régen. Én nekem van egy a szerencsém, hogy a Lacinak a Bertalci barátjával megismerkedtem Sopronba, a Csaba bácsival, és ő mesélt nekem Laciról, hogy milyen volt a Laci. És hát nem mondok semmit, de így egészen furcsa nekem, hogy mi történt ezzel a Lacival, hogy így megváltozott. Vagy ha ismerjük egymást, úgy tudom, hogy talán a Antal Sanyi meg Szakács, mintha egy óviba jártatok volna. Ugye? Hogy emlékeztek egymásra? Hogy milyen rendes gyerek volt ez a Sanyi, Csaba? Emlékszel, vagy nem emlékszel? Vagy te Sanyi jobban emlékszel a Csabára? Na és rendes gyerek volt? Jó? Aha. No, tehát, hogy ha ismerjük egymást, akkor látjuk, hogy itt valami egészen különleges dolognak kell, hogy történjen, és ez nem működik így. Az ember magától így nem változik meg. Nem változik meg. Miből látható, hogy Isten munkálkodik? Hát itt vannak ezekben a dolgokból látható. És hogyha benne vagyunk a hétköznapokban, és csak így éljük az életünket, és azt mondjuk, hogy Isten munkálkodik, de nem vesszük komolyan, akkor elsiklunk ezek fölött. De minden nap, amikor fölkelünk, és kinézünk, és rácsodálkozunk a napsütésre, vagy éjszaka fölnézünk a csillagokra, vagy ránézünk a barátainkra, akik megváltoztak, akkor azt kell látnunk, hogy Isten munkálkodik. Mivel foglalkozik Isten? Mi az ő foglalkozása? Nem tudom, föltettétek-e már ezt a kérdést. Ő elküldte a fiát, Jézus Krisztust, és Jézus azt mondta, hogy ha engem néztek, mármint Jézust, akkor meglátjátok az atyát. Tehát amit Jézus csinált, azt tudjuk, hogy azzal foglalkozik az atya. Hát mivel is foglalkozik Isten? Hát Isten üzenetet küld. Jézus itt járt a földön, és folyamatosan üzeneteket küldött. Minden nap tanított, egész nap csak tanított szinte. A tanítványokkal együtt élt. Isten munkálkodik, hogy üzeneteket küld. Ahogy mondta Zsolt, hogy figyeljünk oda, hogy milyen üzenetet küld ma nekem Isten. Isten egy édesapa, ő nincs olyan nap, amikor ne küldene valami üzenetet. Aztán Jézus folyamatosan kapcsolatba lépett emberekkel, igaz? Ugye ő emberré lett, tehát nem tudott mindenhol ott lenni és mindenkivel, de azt látjuk a Biblia lapjain, akivel csak találkozott, mindenkivel kapcsolatot épített. Tehát valamiféle kapcsolatot alakított ki. Volt olyan ember, aki nem akart vele kapcsolatba kerülni, de ő kapcsolatot épített. Isten most is munkálkodik és kapcsolatot épít. Aztán azt is látjuk Jézusnál, hogy gyógyított, helyreállított és megváltoztatott embereket. Meggyógyított olyan embereket, akik évtizedek óta súlyos betegségben voltak. Megváltoztatott olyan embert, aki megkötözött volt és őrjöngve élte az életét, és megváltoztatott például egy vámszedőt, akinek az élete abból állt, hogy embereket hogy tud jobban kiszipolyozni, és aztán egyszer csak Jézusnak a tanítványa lett. Isten munkálkodik, és ma is gyógyít, ma is megváltoztat, ma is helyreállít embereket. Aztán, ha Jézust nézzük, az ő életét, akkor azt látjuk, hogy ő áldozatot hozott. Egy hatalmas áldozatot. Az életét adta oda. Ami azon túl, hogy nem 80 évig élt ezen a földön, és nem itt volt és gyönyörködött ebben a földben, hanem korábban elment erről a földről, hihetetlen fájdalmakat vállalt föl azért a legfontosabb dologért, amit ő tett, hogy embereket mentsen meg. Istennek a foglalkozása, azt gondolom az, hogy embereket ment meg. Hogyha most innen a földről nézzük őt, akkor ő neki ez a foglalkozása. Olyan Istenünk van, aki embereket ment meg. Hogyha egy picit visszanézek az elmúlt évünkre, és tényleg csak példákat hozok, tehát sokkal többet lehetne hozni. Hogyha az angol táborra gondolok, akkor azt látom, hogy itt voltak, itt jártak ilyen 75-80 éves emberek, akik az egész évben összegyűjtött pénzükből elutaztak ide hozzánk, és nem csak nálunk, hanem utána még egy hét, meg még egy héten gyerekeket tanítottak. És ezt csinálták. És láttuk őket, hogy fáradtak azért. Láttuk őket, hogy azért idegesek néha, és frusztráltak, amikor nem jön össze valami. És ezek az emberek, ezek miért csinálták ezt? Nincs jobb dolguk otthon. Már minden fűszál egyenesen áll, hát eljönnek Magyarországra, és gyerekeket tanítgatnak, és kifizetik, meg stb. Isten munkálkodott az ő életükbe. Aki találkozott velük és ismeri őket, az látja, hogy valami van amögött, amit ők csinálnak. És úgy mondanám, valaki van amögött, amit csinálnak. Aztán itt volt a bemerítés. Látunk 11 embert, aki vállalta azt, hogy ott mindenki előtt vízbe merül, és bizonságot tesz Krisztusról. Miért csinálták ezt? Már hiányzott az életükből egy újabb valami kis szertartás, meg olyan jót megmutatkozni, és bemerülni abba a vízbe, meg stb. Miért csináltátok ezt? Ezért? Nem hiszem. Hanem valami, vagy valaki munkálkodott az ő szívükbe. Aztán itt volt a Bill Drake megint, aki járja a világot, és egy üzenetről beszél embereknek. Tudjátok, mi az az üzenet? Most már kicsit más is volt az üzenet, de a legfőbb üzenete az a megbocsátás. Hogy ő egész életében haragudott a nevelőapjára, és ezt megkeserítette az életét, és ő fontosnak tartja elmondani minél több embernek, hogy ne haragudjatok, bocsássatok meg egymásnak, mert van egy igaz élő Isten, aki szeret bennünket, és aki megállt bennünket, és az ővele való kapcsolathoz, és a szabadsághoz, ez fontos. Miért csinálja ő ezt? Egyébként mesélt róla, hogy egy gazdag családból származik, és annyi minden lehetett volna. És ezzel tölti az életét. Aztán itt van a cipős doboz akció, amiről talán két hete, vagy nem is tudom, két hete volt, vagy mikor volt a bizonságtétel, már összefolynak a hetek, két hete, hogy ide kiálltak ilyen férfiak, és elkezdtek könnyes szemmel mesélni dolgokról, hogy megajándékoztak kisgyerekeket. Hát, nem tudom. Ezt miért csináltad? Mi az, ami benneteket ebbe hoz? Miért nem motoroztok inkább, vagy inkább valami egész mással foglalkoztok, ami sokkal férfiasabb? Hát tűzoltó, és akkor ide kiáll, és itt elérzékenyülve beszél gyerekekről. Hát miért? Mert van valaki, aki munkálkodik, és még egy kemény férfit is le tud venni a lábáról. És akkor egy utolsó példa, még az El Camino előadás, Lajos, aki egy lelkipásztor, és itt volt, és azt mondta, hogy ő fontosnak tartotta, hogy gyalogoljon egy hónapon keresztül, nem tudom, 800 kilométert, vagy mennyit. Azért, mert szeretne találkozni és beszélgetni azzal, aki az ő életét adta. Isten munkálkodik. Isten munkálkodik a mi életünkben, és hogyha ezeket mind látjátok, akkor azt látjátok, igen, amit Jézus mondott, hogy Isten munkálkodik, az ő atya munkálkodik, ez igaz. És azt nem lehet letagadni, és lehet kicsit félretenni, hogy ezzel nem foglalkozunk, de rengeteg dolog, amit nem tudsz megmagyarázni, hogy miért van ez így. Szeretnénk néhány igeverset olvasni, hogy a Biblia mit mond arról, hogy Isten hogyan munkálkodik, és ezt el is árulom, hogy ezek az igeversek, ezek a vezetői napon, amikor összegyűltünk öten vezetők, a vezetők hozták össze, és azt vettük észre, hogy mindenki, aki kapott igeverseket, mindegyik erről szól, hogy Isten hogyan munkálkodik. 33. Zsoltár, de az Úr terve örökké megmarad, az Úrnak van terve. Azt mondja a Biblia. És hogyha megnézzük ezt a világot, és látjuk az egész folyását, akkor azt látjuk, hogy hát tuti, hogy van terve az Úrnak. Hát nem csak úgy gondol egyet, hogy na, ma mit is csináljunk, hát csinálunk valamit. Hanem van neki terve. megmarad öröki. Szívének szándék a nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelyeknek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Azt látjuk, hogy az Úr úgy is munkálkodik, hogy figyeli az embereket. És akármit is gondoltok, titeket is figyel. Mindenkit figyel. Folyamatosan figyel. Persze nehéz elképzelnünk, hogy hogy tud 7 milliárd embert figyelni, de hát mi emberek vagyunk, mi nem vagyunk, tehát hozzánk képest Isten sokkal nagyobb lehetőségekkel van, és egy apa is, vagy egy anya is tud azért 6 gyereket figyelni, bár az már nehéz, de azért csak figyeli őket, és tudja, hát Isten 7 milliárd embert tud figyelni. És figyel téged. Figyel téged, hogy most mire gondolsz, most mit csinálsz, most mi van veled. Azt mondja, ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Vagy Jeremiásnál, mert csak én tudom, mondja az Úr, mi a tervem veletek. Tehát az Úrnak van terve veletek. Van terve veletek. És még akkor is van terve, ha úgy érzed, hogy már az életed vége felé jársz. Mert egyikünk se tudja, hogy hol jár az élete végéhez képest. Mert nem mindenki 90 éves korába költözik el az erről a földről, hanem mindenki valamikor, és sose tudjuk, hogy mikor, és nem mondhatjuk, hogy hát én már, nekem már lejárt az időm. Az Úrnak van terve, és ő tudja, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Azt mondja az Úr, hogy adok nektek. Az Úr munkálkodik, hogy ő ad dolgokat, amiről most itt a bizonságtételek is szóltak, hogy ad az Úr. Rengeteg mindent ad az Úr az életünkbe. Aztán a 2 Krónikák 16:9, hogy a hónap igéje, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, erről már volt szó, tehát áttekintik, figyel, és azt mondja, megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Hogy Isten, hogyha te hozzá csatlakozol és vele jársz, akkor megmutatja az ő erejét. És olyan dolgokban lesz részed, hogy elámulsz, mint amikor egy kisgyermek látja az apját, hogy fát vág, és akkor a szekercével keresztül hasít egy ilyen hatalmas tömböt, és csodálj, hú, apa de jó, de milyen erős vagy. És Isten megmutatja neked az erejét, és ránézel a dolgokra, és egyszer csak észreveszed, hogy hú, micsoda fantasztikus dolgokat művel Isten. Mert Isten az a Filippi levélből, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Azt mondja Isten, hogy ő munkálja bennünk az akarást. Lehet, hogy azt gondolod, hogy magadtól eszedbe jutott valami, vagy pedig magadtól csináltál valami jót, de a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy ami jó benned, és ami hasznos, az az Istentől van, és ő munkálkodik benned. És egyébként Isten munkálkodik még a nem hívő emberekben is, mert néha azt vesszük észre, hogy olyan emberek, akik nem is hisznek Istenben, olyan dolgokat csinálnak, ami végül is az Isten tervét alakítja. Nagy nemzetek, népek vannak, akiket az Isten felhasznál az ő tervének a megvalósítására. Az 1 Korintus 12-ben. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten az, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, de Isten, aki mindezt véghez viszi, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Tehát Isten véghez viszi az ő akaratát. Véghez viszi az ő akaratát. Persze megvan nekünk a szabad akaratunk, és ő véghez viszi azt, amit te benned el akar végezni, de a döntést azt meghagyja neked. A döntést meghagyja neked. De ne gondold, hogy csak te magad vagy, Isten munkálkodik. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Isten a szőlőtő, ugye Krisztus a szőlőtő, és ha te rajta vagy, akkor amit te teremsz egy gyümölcsöt, például amikor odaadtok egy cipős dobozt, vagy amikor valakinek segítetek, akkor az Isten adja nektek azt a gyümölcsöt. És végül azt mondja Isten, én pedig ezt mondom neked, mármint ezt Krisztus mondja, te Péter vagy, az azt jelenti egyébként a Péter, hogy ilyen kis szikladarabocska, vagy kődarabocska, tehát ez egy ilyen szójátéknak is érthető, hogy te figyelj, te csak egy ilyen kis ilyen kis kavics vagy, és én pedig ezen a kősziklán, nem tudjuk hova mutatott Jézus, ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Tehát Isten építi az ő egyházát. Építi az ő egyházát. És nem a világi egyházakra kell gondolnunk. Mert a világi egyházak azok csak annyiban tükrözik Krisztusnak az egyházát, amennyiben engedelmeskednek. És sajnos a világtörténelem során sokszor volt, hogy semennyire se tükrözték. Hanem nem, hogy tükrözték, hanem pont ellentétesen voltak. De Isten építi az ő egyházát azoknak az embereknek a szívébe, akik az övéi. Isten munkálkodik. Mit is csinál Isten? Tervez, figyel, megmutatja erejét, formál, dolgozik rajtunk, gyümölcsöt nevel, ad, véghez viszi szándékát, és épít. Ilyen Istenünk van. Amikor Jézus azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, akkor Jézus pontosan tudta, hogy ő miről beszél. És azt mondja Jézus, hogy én is munkálkodom. De most egy picit visszajövünk ide, és nézzük meg azt, hogy Krisztusról azt mondja a Biblia, hogy ő emberré lett, megalázta magát. És teljesen emberré lett, tehát Krisztus most itt ebben, amikor ezt mondja, ő nem úgy van itt, mint egy mindenható Isten, hanem egy olyan személy, aki az ő istenségét félrerakva teljesen emberré lett, és megmutatta az embereknek, hogy hogyan is lehet ezen a földön az atyát követve élni. Azt mondja, a fiú önmagától semmit sem tehet. Csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Isten munkálkodik, és embereket von be az ő munkájába. És talán sokszor azt gondoljuk, hogy csak a hívő embereket vonja be az ő munkájába, de ez nem igaz. A Bibliában is sok-sok történet van az Ószövetségben, amikor teljesen istentelen népeket von be az ő munkájába. Olyan prófétát von be a munkájába, aki nem is az ő prófétája, de Istennek az üzenetét kell mondania. És hogyha csak a környezetünkben nézünk körül, azt látjuk, hogy Isten úgy munkálkodik, hogy néha olyan emberekben is munkálkodik, akik nem is követik őt. Isten embereket von be, népeket von be, és ezt tapasztaljuk. De a kérdés, hogy akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképpen akkor hát nekünk mindegy, hogy mit csinálunk, mert hát Isten úgy is munkálkodik, és majd ő véghez viszi az akaratát. Én úgy mondanám, hogy nem biztos, hogy jó az, hogy megelégszünk azzal, hogy nem úgy éljük az életünket, mint ahogy Krisztus mutatta, hogy ő Istenként, aki ember lett, hogyan viszonyult az atyához, hanem éljük a saját életünket, és időnként rácsodálkozunk, hogy hú de jó, hát ma szóltam egy jó szót a feleségemhez, de jó Isten vagy, aztán elfelejtjük, és utána éljük a saját életünket. És megelégszünk, hogy na hát azért jó hívő vagyok. Vagy éppen valakinek adtam egy ajándékot a múlt héten, és fú de jó volt, és Isten, de nagy az az Isten, hogy engem így fölhasznál, de utána élem a saját életemet. Emlékszem arra, hogy azt hiszem 2000-ben voltunk Balaton Szemesen, akkor épült az imaház Szemesen, és ott voltunk a gyülekezettel, a Soproni gyülekezettel egy ilyen egyhetes nyaraláson, és az egyik nap átmentünk a szemesi gyülekezetbe, segítettünk az építkezésbe, és emlékszem, én is ott voltam az imaház tetején, és fölraktam, hát szerintem legalább 30 cserepet. Úgyhogy én részt vettem az imaház építésbe, és én is építettem az imaházat, és fú, oklevelet nem kaptam, de azért erre büszke vagyok, hogy az én is építettem az imaházat. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ott volt a szemesi gyülekezet, hát én nem tudom hány évig, de szerintem 5 évet biztos beletettek, és nem 30 cserepet raktak föl. És sok feszültség volt, sok pénz beletettek, sok nyomorúság következtében, fölépítették az imaházat. Érzitek a kettőnek a különbségét? Mi a különbség a között, hogy én ott jártam egy nyaralásban egy napot odaszántam, és fölraktam 30 cserepet? Szép dolog? vagy nem, nem rossz, nem, nem bűnös dolog fölrakni 30 serepet, és aközött, hogy valaki ott van a gyülekezetbe, 5 éven keresztül gürcöl nap, mint nap, és építi az imádat. Mi a különbség? Vagy csak mennyiség, hát most ne vitatkozunk azon, hogy kicsit többet dolgozott, vagy mi a különbség? Meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a különbség? Mennyiségi különbség van ebbe? Hogy egy kicsit többet tett? Mert akkor lehet-e sorba állítani, hogy volt olyan a Soproni gyülekezetben, aki 40 cserepet is fölrakott, és volt olyan a Szemesi gyülekezetben, aki csak valamiért, mit tudom én, csak 150-et rakott föl. Hát akkor végülis nagyjából mindegy, hogy most ki mennyit rakott föl, lényeg fölépült az imaház. Mi a különbség aközött, hogyha a nyaralás közben beugrok és fölrakok 30 cserepet, meg aközött, hogyha ott vagyok, és építem az imaházat? Mi a különbség? Odaszállás. Hűség. Az odaszállás a 30-ban is benne lehet, nem? Felelősség. Meg a hűség az már nagyon közel. A felelősség, aki ott van, az lehet, és egész biztos vagyok benne, hogy egyszer hoztak egy döntést, és azt mondták, hogy figyeljetek, tesók, itt van lehetőség, odaszállunk most 5 évet, és fölépítünk egy imaházatot, akarjátok-e? És hoztak egy döntést, felelősséget váltak, és nekikezdtek, és amikor nehéz volt, akkor is csinálták. Az a között, hogy ott voltam, és fölraktam 30 cserepet, az egy jó lehetőség volt arra, hogy a nyaralásban egy kicsit a tesókkal beszélgessek, körülnézek, megnéztem a Badacsony távolról, és 30 cserepet fölraktam. Nem rossz dolog, de ennek az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, amit ők csináltak. És én örülök, hogy ott voltam, de nem azért, mert fölraktam 30 cserepet, hanem hogy kicsit részese lettem, láthattam mindazt, ami ott történt. És mi sokszor így éljük az életünket, hogy éljük a saját életünket, Isten munkálkodik, és időnként fölragunk 30 cserepet itt, meg ott, meg amott, de nem vállaljuk a felelősséget. Ennek kapcsán, ahogy Jézus itt viszonyul az Atyához, szeretném leszögezni, hogy az Atya az ugye, fiának tekinti Jézust itt, ebben a történetben. Tehát itt ez nem kérdés, egy atya-fiú kapcsolatról van szó. És Jézus is nagyon jól tudja, hogy fiú-atya kapcsolat. De most azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az a viszonyulás, amit itt most látunk, és még egyszer elolvasom, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú hozzá hasonló módon. Hogy ez a viszonyulás, tehát az emberélet Jézusnak az atyához való viszonyulása mihez hasonlít ebből, most mondok 3 kicsit szélsőséges példát, de csak erre a viszonyulásra, melyikhez hasonlít szerintetek a legjobban? Az egyik, hogy van egyfajta baráti kapcsolat, és mondjuk Mártonnal lehatározzuk, hogy csinálunk valamit, és mindig meghányjuk, vetjük, megbeszéljük, hogy csináljuk, ő is elmondja, én is elmondom, megegyezünk, és szépen megcsináljuk. És nagyon jóba vagyunk, és szeretjük egymást, és elkészül a dolog. A másik, hogy van nekem egy amerikai nagybácsim, aki engem nagyon szeret, és amikor szükségben, hogy mindig küld lóvét, időnként bátorító üzeneteket, és amikor nekem szüksége van, írok neki, és segít, ez a másik példa. És bocsássatok meg a harmadikért, és mondom, itt a viszonyulás a kérdés, hogy van egy ember meg a kutyája, akik nagyon szeretik egymást, és ahogy egy igazán jó kutya ott ül, és mindig ott van az ember mellett. Ebből a háromból melyikhez hasonlít nektek legjobban az a viszonyulás, amit itt Jézus tesz? Melyikhez? Hogy? A baráthoz? Tehát 2 barát megbeszéli? Hát itt nem látok ilyet. Nem mondja Jézus, hogy szoktam az atyával beszélgetni, meg mondjuk én is hozzászólok. Nincs ilyen. És értsétek nagyon, tehát nagyon mondom, hogy itt atya-fiú kapcsolatra van szó. De a viszonyulása Jézusnak ez, hogy ott van egész életében, tehát figyeli az atyát, mint nem, én nem tudtam mást. Ahogy jöttem, imádkoztam idefelé egyszer, láttam egy, mondom itt a példa, láttam egy embert a kutyával, és láttam azt, hogy így viszonyul, hogy ez valami hihetetlen dolog. És közben ő az egyszülött fiú, közben egy iszonyat különleges kapcsolat van közöttük, de mégis ez a viszonyulása. És tudjátok, amikor, nem tudom, jelentkezzen az a szülő, akinek a gyereke így viszonyul hozzá. Tehát, hogy otthon ül a fiú, lesi az ő atyának vagy anyának az akaratát, és addig nem csinál semmit, na, Sanyi jelentkezett, Sanyi, majd, addig nem csinál semmit az a gyermek, van ilyen. És tudjátok, azért hoztam ezt a példát, mert nekünk sokszor ez az atya-gyerek kapcsolatba az jön be, hogy hát, hogy nálunk is van, hát szeretem az apámat, de hát azért csak megmondom neki, amikor nem értek vele egyet, meg azért csak más csinálok, amikor mond valamit azért is, és azért jó kapcsolat van. De itt nem ez a kapcsolat van, abszolút nem ez van. Tehát Jézus nem így viszonyult, hanem ő úgy viszonyult, hogy figyelte az atyát folyamatosan. És csak akkor lépett, amikor az atya lépett. És még egy másik kérdés ebben az összefüggésben, hogy szerintetek melyik kutyusnak van a legjobb dolga a háromból? Az egyik az a kóborkutyus, aki szabad, oda megy, ahova akar, stb. A másik, akinek van egy rossz gazdája, de kap kaját, tegyétek sorba ezt a hármat, láncon van, stb. És a harmadik kutyus, akinek van egy igazán jó gazdája, olvastam egyszer egy afrikai könyvet egy vadászról, akinek volt egy kutyusa, és a kutyus aztán végül az életét tehát áldozta ő érte, tehát egy nagyon nagy szeretett kapcsolat volt közöttük. De a kutyus mindig azt csinálta, amit a gazda mondott. A háromból szerintetek melyik kutyát rakjátok sorba? Melyiknek van a legrosszabb dolga? Itt ugye megosztanak, valaki azt mondja a kóborkutyának, valaki meg a láncos kutyának. Na most akkor melyiknek? A láncosnak? De hát azért, annak azért van kaja mindig, meg mind a kóborkutya, meg néha éhezik. De nincs szabadsága. Hát, lehet vitatkozni, kinek melyik is, próbáljuk egyébként, mi emberek olyanok vagyunk, mind a kettőt kipróbáljuk. Valamikor kóborkutyák vagyunk, és azt csinálunk, amit akarunk, csak néha nincs kaja. Valamikor meg elkötelezzük magunkat egy rossz gazda mellett, és van táplálék, meg minden, de rossz dolgunk van. És melyiknek van a legjobb? A harmadiknak. Ugye ez nem kérdés. Egyébként van a Konrád Lorenz, ő egy ilyen etológus, és ő mondta, hogy ezt csak a kutyatulajdonosoknak mondom, hogy a kutyának nem az a jó, hogyha kizavarjátok őt a kertbe, és ott rohangázhat és jól érezheti magát, hanem egy sokkal jobb dolga van egy kutyusnak, amelyik egy lakótelepi garzonba lakik, és folyamatosan ott van vele a gazdája. Az a kutyus érzi jól magát. Aztán persze időnként el kell menni sétálni, stb. De tudjátok, hogy, és ezt érzem én itt ebben az egészben, hogy Jézus valami ilyen viszonyulást mond el nekünk, hogy igen, atya-fiú kapcsolat, de nem az az atya-fiú kapcsolat, ami mi ismerünk. Még a legjobb gyerek sem az, amit itt Jézus leír. Hanem egy olyan kapcsolat, amelyik ennyire figyel az atyára. Úgy folytatódik ez az ige szakasz, a 24-es 25-ben azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Azt mondja Jézus, hogy ha az atyához ilyen lesz a ti viszonyulásotok, a ti kapcsolatotok, akkor örök életetek van. Lehet egyébként, hogy használ benneteket az Isten, de nincs örök életetek. Nem köteleztétek el magatokat. És lehet, hogy Isten használ, és ezt azért is teszi, hogy észrevegyétek, hogy hú, de jó volt, amikor az Isten használt engem, de utána elfeledkeztetek, és megint egy hónapit nem foglalkoztatok az Úrral, és rájöttök, hogy jobb nekünk ennyire ott lenni, ennyire közel lenni az Atyához. És hogyha most magamra mondom, akkor bátrabban mondom ezt a példát, hogy én azt mondom, azt fogalmaztam meg magamban, hogy én szívesen vagyok egy kutyus, az Istennek a kutyusa, akit ő szeret, és ott vagyok mellett, és figyelem, hogy mit csinál, mint bármi más. Azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, amiről itt beszélt, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, hisz abban, akihez Jézus így viszonyul, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. És még valamit mond, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Ez sokszor, nagyon majdnem mindig föl szoktuk olvasni a temetőben ezt az igét. És igaz ez erre is. Tehát, hogy eljön az óra, amikor ugye a temetőben levők, már ugye maga az emberi lények már nincs ott, csak a test, de amikor azok, akik meghaltak, egyszer találkoznak így az Istennel. De én azt gondolom, hogy ez legfőképpen arról szólt, hogy Jézus ott mondta az embereknek, hogy figyeljetek, itt van az az idő, most van, amikor halottak, akik nem köteleztétek el magatokat Istennek, tulajdonképpen kóboroltok, vagy más gazdáknál vagytok, halljátok az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, hogyha meghallottuk, hogy mi ezt akarjuk tenni, akkor azok élni fognak. És befejezésül arról volt ma szó, hogy Isten munkálkodik, és ezt nem lehet félretenni. Nincs egy filozófus se, aki be tudná bizonyítani, hogy Isten nincsen. Azt mondhatja, hogy szerinte nincsen. De hogy nincs, azt nem tudja senki bebizonyítani. És szerintem egy értelmes módon, ha körülnézünk a világba, akkor azt kell látnunk, hogy valami értelmes személynek kell emögött lenni. Isten munkálkodik. De ne elégedjünk meg ezzel. Ne elégedjünk meg azzal, hogy időnként mi velünk is munkálkodik az Isten. És ez teljesen mindegy, hogy valaki elkötelezte magát, vagy nem. Sokszor, akik elköteleztük magunkat az Isten mellett, mi is inkább olyanok vagyunk, mint egy normális itteni világi emberi gyerek kapcsolat, hogy keressük a kibúvókat, azért is más csinálunk, mint amit az atya mondott, és persze tudjuk, hogy hozzá tartozunk, tehát azért ez egy jó dolog, de hogy ne ilyenek legyünk, hanem legyünk olyanok, mint amit Jézus mondott, hogy a fiú önmagától semmit sem tehet. Hát tehetett volna, de jót nem tehet. Csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. És ha úgy vagy most itt, hogy még nem kötelezted el magad Isten mellett, hogyha úgy vagy, hogy te úgy éled az életedet, hogy időnként fölraksz 30 cserepet egy imász tetejére, de nem kötelezted el magad Isten mellett, akkor itt van az idő, hogy gondolkozz el ezen, hogy akarsz-e így belépni Istennek az országába. Vagy pedig megelégszel ezzel az élettel, és így éled az életedet. Isten hív bennünket most arra, hogy legyünk az ő egészen szorosan a gyermekei. Egy ilyen kapcsolatra hív bennünket. És abban való igaz, hogyha a kóborkutyára gondolunk, annak jobb, mert az mindig oda megy, ahova akar. De láttatok ti már olyan igazán boldog kóborkutyát, amelyik úgy csóválja a farkát, elégedett, és úgy degeszre van kajálva, és jól érzi magát. Nincsen ilyen kóborkutya. Olyat már láttam egyébként, amelyik kicsit dagi, mert nagyon szeretik a tulajdonosai, és el van magával. Hát persze mi nem kutyák vagyunk, itt ezt nagyon fontos megérteni, hogy inkább csak, hogy értitek, hogy ez a közeli lelkület, hanem minket Isten gyermekeinek tart, és hogy ha minél inkább közel vagyunk hozzá, és minél inkább rácsatlakozunk, annál inkább az ő munkájában lehetünk, és az fog nekünk boldogságot adni. Szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket, és imádkoznánk. És hogyha kifejezi az az imádság, amit fogok mondani, a te gondolataidat is, akkor kérlek, hogy te is mondd a szívedben, vagy hangosan majd, hogy ámen. És kérlek, hogy majd a következő héten gondolkozz ezeken a igéken, és gondolkozz az Istenhez való ragaszkodásodon. Istenünk, itt vagyunk most előtted, és hálát adunk neked azért, hogy ilyen csodálatos világot teremtettél, hogyha körülnézünk, mindenhol a te kezed nyomát láthatjuk, és megvalljuk neked, hogy csodáljuk mindazt a világot, amit létrehoztál. És bocsáss meg nekünk, hogy annyi mindent elrontottunk benne, a mi engedetlenségünkkel, és Persze az egész emberiséget, ha nézzük, akkor a sok bűn mind emiatt van, de mi is benne vagyunk ebbe. Bocsáss meg nekünk ezért, és köszönjük azt a csodát, hogy te elküldted a fiadat, hogy nekünk életünk lehessen. És köszönjük neked, hogy a gyermekeid lehetünk, hogyha elfogadjuk a te fiad áldozatát. De bocsáss meg nekünk azért, hogy bizony mi olyan gyerekek vagyunk, mint a világi gyermekek is. Hogy nem a te akaratodat figyeljük folyamatosan, hanem annyi mindent teszünk magunk. Szeretnénk közelebb lépni most te hozzád. Szeretnénk, Uram, jobban figyelni téged, és ebben az egész évben meglátni, hogy te hol munkálkodsz, és ott lenni veled. Jó, Uram, a te házadba lenni, és ahogy a Zsoltárba olvassuk, hogy csak a küszöbön lenni sokkal jobb, mint minden gazdagság. Uram, jövünk most te hozzád, és még imádkozom most mindazokért, akik úgy vannak itt, hogy még nem kötelezték el magukat, hogy Uram, szólítsd meg az ő szívüket, és mondd magadhoz őket, és Uram, kérlek, hogy segíts, hogy mindannyian oda menjünk te hozzád, és elfogadjunk téged megváltónak, és Úrnak a mi életünkben. Ámen. Ámen.